Híradó a Duna Televízió, ma jó estét kívánok! A GDP az egy évvel korábbihoz képest 0,7%-kal lett kisebb. A KSH jelentése szerint az első három hónapban a nemzetgazdaság ágazatainak mintegy fele, így a tavaly húzó ágazatnak bizonyult mezőgazdaság is stagnált. Az infokommunikáció nemzetgazdasági teljesítménye viszont növekedett, míg az építőipari jelentősen visszaesett. Közben egyre mélyebb recesszióba süllyed a cseh gazdaság, náluk az idei első negyed évben 1%-kal csökkent a bruttó hazai termék.
Torzó a Duna partján az irodaházak között, és torzó a Ferencvárosban a lakóházak között. Ezeket az épületeket több éve kezdték építeni, máig nem készültek el. A félbehagyott épületek jól mutatják, milyen állapotban van most az építőipar. Az ágazat teljesítménye évről évre folyamatosan csökken, ami kihat a GDP alakulására is.
Ez az év a hatodik rossz éve a magyar építőiparnak. 2006-hoz képest a piacának a 44%-át elveszítette, alapvetően azért, mert nincs fizetőképes kereslet. Sem a lakosságnak, sem a közületeknek, sem pedig a költségvetésnek.
De nem csak az építőipar van nehéz helyzetben. A KSH szerint idén az első három hónapban a nemzetgazdaság ágazatainak mintegy fele, így a tavaly húzó ágazatnak bizonyult mezőgazdaság is stagnált, vagy éppen visszaesett. Ez meg is látszik a GDP adatokon. A statisztikai hivatal szerint a bruttó hazai termék az egy évvel korábbihoz képest 0,7%-kal lett kisebb. Az elemző szerint a visszaesés annak is köszönhető, hogy meg kell felelni az Európai Unió és a Nemzetközi Valutalap elvárásainak, emiatt több kiigazító lépést is tett a kormány. A mostani visszaesés viszont az év második felében növekedésbe fordulhat.
Nagyon fontos, hogy egy beruházás, gazdaság barát környezetet alakítson ki a kormány, tehát a külföldi szereplők, illetve a hazai vállalatok is szívesen fektessenek be annak a reményében, hogy gyarapodni fog a pénzük.
A kormány szóvivői iroda közleménye szerint a gazdasági növekedés kulcsa a munkahelyteremtés. Ezért támogatja az állam a kis és közepes vállalkozásokat, valamint a külföldi beruházásokat. Példaként hozták fel a kecskeméti Mercedes gyárat, amely a közelmúltban kezdte meg termelését, és ez már pozitív hatással lesz a magyar gazdaság második negyedéves teljesítményére. Ha a német gazdaság teljesítménye is növekszik, már pedig elemzők ezt jelzik előre, úgy ez is segíteni fogja a magyar GDP növekedését. A régióban a szlovák gazdaság nőtt, a román pedig stagnált a legfrissebb adatok szerint, közben egyre mélyebb recesszióba süllyed a cseh gazdaság. Náluk az idei első negyedévben már 1%-kal csökkent a bruttó hazai termék.
Letette elnöki esküjét François Hollande francia elnök, aki beiktatása után néhány órával már is első államfői találkozójára utazott Berlinbe. Azt, hogy kikből áll össze az új francia kormány és ki lesz az új kormányfő, egyelőre nem tudni. Hollande csak annyit árult el, hogy a miniszterelnök mindenképpen szocialista politikus lesz.
François Hollande délelőtt érkezett az Élysée palotához, ahol Nicolas Sarkozy leköszönő elnök fogadta, és megkezdődött a beiktatási ceremónia. Franciaországnak 17 éve, François Mitterrand óta nem volt szocialista államfője. François Hollande kampányában végig hangsúlyozta, nem támogatja a megszorításokat. Tervei között szerepel a minimálbér emelése és a nyugdíjkorhatár csökkentése. Az évi 1 millió eurónál többet keresőkre és a nagyvállalatokra pedig adót vet neki. Mindemellett újra tárgyalná az uniós pénzügyi paktumot. Ahhoz, hogy túljussunk a mostani válságon, Európának egy tervre, szolidaritásra és növekedésre van szüksége. Olyan új paktumot ajánlok majd partnereinknek, amely együtt nyújt megoldást az eladósodás csökkentésére és a gazdasági növekedés elindítására, mondta az új államfő. Hollande első elnöki útja Berlinbe vezet, hogy Angela Merkellel találkozzon. A német kancellár szerint a német-francia együttműködés kulcsfontosságú Európa számára, de ahogy fogalmazott, a paktum nem alkutárgya. Hollande elképzeléseit támogatják ugyanakkor a német szociáldemokraták, akik egy tervvel álltak elő az új francia elnök érkezésére. Azt mondják, csak feltételekkel támogatnák a pénzügyi paktumot.
François Hollande adásunk idején érkezik a német fővárosba. Berlinben van tudósítónk, Baraszka Eszter. Szervusz Eszter, megérkezette már az új francia államfő, és mi várható a találkozón?
Szervusz, jó estét kívánok a nézőknek! Még nincs itt François Hollande, 18 óra 30-kor lesz az ünnepélyes fogadás itt a kancellári hivatalban, és óriási a sajtó érdeklődés, de itt a kancellári hivatalban óvatos optimizmussal várják a francia köztársasági elnöket, és igyekeznek csillapítani a kedélyeket. A kormány szóvivő azt mondta, hogy ezen a találkozón nem várhatók döntések, itt a fő cél most a megismerkedés. A megbeszélés fő tétje egyébként, hogy a megváltozott személyi feltételeken működik-e majd az Európa motorjának is nevezett francia-német tandem, mert hogy François Hollande elutasítja a kizárólagosságot, és más szövetségesekben is gondolkodik. Az olaszokról volt eddig szó, és a lengyelekről lehetett hallani. De elemzők azt is mondják, hogy a tandem akár jobban is működhet, mint azelőtt, mert hogy ez a két szereplő sokkal jobban hasonlít egymásra, mint sokan sejtenék. És az is kedvező lehet, hogy a politikai paletta jobb és bal oldaláról jöttek, mert így az ő döntés lefedik a jobb és bal oldalt is, kevésbé támadható. Az álláspontok egyelőre, mint tudjuk, nagyon messze vannak egymástól, de nem kizárt, hogy éppen az elmúlt napok eseményei majd rákényszerítik a két politikust arra, hogy kompromisszumot kössenek, mert ugye Görögország kézzelfogható közelségbe került ahhoz, hogy kilépjen az eurozónából. François Hollande egy nagyon gyenge francia gazdaság terhét cipeli, és ahogy az imént is hallottuk, Angela Merkelnek pedig saját parlamenti ellenzékével is szembe kell nézni a fiskális paktum megszavazásakor.
Baracka Eszter Berlinből köszönjük. Új választásokat írnak ki Görögországban, miután a harmadik pártnak sem sikerült kormányt alakítania. A koalíciós tárgyalások kudarcát a görög államfő jelentette be a parlamentbe jutott pártokkal folytatott megbeszélések után. Azért nincs megegyezés, mert a radikális baloldali Syriza teljesen elutasítja a megszorításokat, míg a konzervatívok ebben látják az egyetlen kiutat.
Harmadszori nekifutásra sem sikerült koalíciós kormányt alakítani Görögországban. A pártok több mint egy hétig próbálkoztak, de nem tudtak megállapodni. A görög államfő végül bejelentette, új választásokat ír ki. Athénban először a konzervatív Új Demokrácia párt jelentette be, nem tud kormányt alakítani. Majd néhány napos próbálkozás után a radikális baloldali Alexis Tsipras is visszaadta a kormányalakítási mandátumot. Utolsóként a pánhellén szocialisták próbálkoztak a volt pénzügyminiszter Evangelos Venizelos vezetésével, ám a pártok nem tudtak közös álláspontot kialakítani a hitelmegállapodásról és az ehhez szükséges megszorításokról. Az Unió hallani sem akar a pénzügyi segítség feltételeinek újratárgyalásáról, a görögök azonban egyelőre ragaszkodnának az euróhoz. Pedig már egyre többen, köztük az Európai Központi Bank egyik vezető tisztségviselője is arról beszélt, a görögök egyre közelebb kerülnek ahhoz, hogy kilépjenek az eurozónából. Június közepén lehetnek a megismételt választások, addig marad a bizonytalanság. Az egyre kritikusabb politikai helyzet nem csak a görög gazdaságot rázza meg. A román valuta például történelmi mélypontra jutott, elemzők szerint pedig ennek egyértelműen a görög válság az oka.
26 olasz bankot minősített le a Moody's, a világ egyik legnagyobb nemzetközi hitelminősítője, a többi között az egyre rosszabb működési feltételekre és az ismét recessziós olasz gazdasági környezetre hivatkozott. A leminősítés után az olasz bankok besorolásai immár a legalacsonyabbak között vannak, legalábbis a fejlett európai gazdaságok között. Az intézkedés két olyan bankot is érint, amely a magyar piacon is jelen van. A Moody's egyaránt rontott az UniCredit és az Intesa San Paolo besorolásán. Ez utóbbinak a CIP Bank a magyar leányvállalata. Úgy tudjuk, még egyik mobil szolgáltató sem döntött el, átterheli-e ügyfeleire a várhatóan július 1-től induló távközlési adót. A három cég azt szeretné, ha a kormány visszavonná a tervezetet, és egy új velük egyeztetett javaslattal állna elő. A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint a piaci verseny miatt nem a fogyasztók, hanem a szolgáltatók fizetik majd az évi 44 milliárd forintos adót.
A három nagy magyarországi szolgáltató korábban úgy tudta, hogy a fogyasztókat terheli majd a távközlési adó. Az országgyűlés honlapjára feltett törvényjavaslat alapján azonban egyértelművé vált számukra. Nekik a szolgáltatóknak kell majd fizetniük.
Gyakorlatilag egy külön adó, melyet nem árbevétel, nem profit, hanem a termék alapján vetnek ki. Ez körülbelül egy olyan helyzet, mintha egy gyógyszertárat az alapján adóztatnának, hogy hány darab pirulát adott el.
Ráadásul szerintük az idén még érvényben lévő válságadóval és a most tervezett telefonadóval együtt az év végéig duplán fizetnek. A Nemzetgazdasági Minisztérium államtitkára szerint az idén valóban többet fizetnek a cégek, de a jövő évtől az eddiginél kisebb lesz majd a teher. Balogh Ádám azt mondta, a távközlési adó nem különadó, és úgy számolnak, hogy a cégek nem fogják a lakosságra terhelni azt.
Van mozgástér még az árban, és így a szolgáltatók ezt egymással való versenyben inkább a saját költségek terhére számolják el, és kevésbé pedig áthárítással oldják meg a kérdést.
Úgy tudjuk, még egyik szolgáltató sem döntötte el, hogy tovább terheli-e majd a telefonadót a fogyasztókra. Ennek összege a tervezet szerint percenként és SMS-enként 2 forint lenne, de magánszemélyeknek legfeljebb 700, cégeknek pedig maximum 2500 forintot kellene fizetnie havonta. A távközlési adóról szóló törvényt még ezen a héten elfogadhatja az országgyűlés.
Oldalszám szerinti egyezést talált a Gyurcsány Ferenc volt miniszterelnök szakdolgozati bírálatának és volt sógora diplomamunkájának szövegében a plágiumgyanút vizsgáló Pécsi Egyetemi Bizottság. Érdemi határozatot viszont nem tudnak hozni az ügyben addig, amíg nincs meg a politikus dolgozata. A tényfeltáró bizottság szerint a volt miniszterelnök dolgozata 1990-ben még megvolt, egy 2000-es ellenőrzéskor azonban már nem találták meg. A demokratikus koalíció szerint ezzel a plágiumvád megdőlt. A Nézőpont Intézet felmérésében a megkérdezettek 62%-a viszont azt mondta, Gyurcsány Ferencnek távoznia kellene a közéletből.
Átvizsgálta az összes olyan szakdolgozati nyilvántartást, amelyben feltételezhető volt, hogy nyoma van a volt miniszterelnök diplomamunkájának.
Több mint 2 hétig kereste a Pécsi Tudományegyetem tényfeltáró bizottsága Gyurcsány Ferenc 1984-ben készült diplomamunkáját. Nem találták meg. Azt viszont megállapították, hogy a Balatonfelvidék szőlészete és borászata című szakdolgozat már egy 2000-es ellenőrzéskor sem volt meg. Ugyanezzel a címmel írt szakdolgozatot Gyurcsány Ferenc sógora Ross Szabolcs is. Ez a munka viszont előkerült, a vizsgálatok szerint hiteles és eredeti. Korábban a Hír TV Célpont című műsora összevetette Ross Szabolcs dolgozatát a Gyurcsány munka opponensi bírálatával.
Gyurcsány dolgozat minden ponton egyezik a volt sógor Ross Szabolcs dolgozatának első felével.
A műsor szerint a Gyurcsány dolgozat bírálata pontosan illik a Ross munkára is. Részleteket is bemutattak a tanári véleményekről.
A 11. és 12. oldalon ellentmondásosan ír a Balaton vizének mikroklímát befolyásoló hatásáról.
Ross Szabolcs dolgozatának is pont a 11. és 12. oldalán van ugyanerről szó. Ezt a két fellelhető dokumentumot hasonlította össze most a Pécsi Egyetem is. A vizsgálat 3 helyen talált hasonlóságot.
3 ponton oldalszámban is egyezően azonos témákról van szó a dolgozatban, mint a bírálatban. Ezért az minden olyan felvetés, ami a plágiumot felveti, az nem cáfolható, de nem is bizonyítható.
Az egyetem közölte, az ügyben nem tudnak érdemben dönteni, amíg nincs meg a volt kormányfő eredeti dolgozata. A demokratikus koalíció szerint megdőlt a Gyurcsány Ferenccel szembeni plágiumvád.
Aki tehát azt állította, vagy a jövőben azt állítja, sejteti vagy sugallja, hogy plágium történt, az bíróság előtt fog felelni és kártérítést fog fizetni.
A demokratikus koalíció szerint a Nézőpont Intézet napokban készült felmérése hiteltelen. A kutatásból az derül ki, hogy a megkérdezettek 92%-a hallott Gyurcsány Ferenc szakdolgozatának ügyéről. 2/3 úgy látja, hogy a volt miniszterelnök erkölcsi hibát vétett. A válaszadók 62%-a szerint pedig Gyurcsány Ferencnek távoznia kellene a közéletből.
11 magyar prefektust és alprefektust fosztott meg tisztségétől az új román kormány. Viktor Pont a miniszterelnök már az első kormányülésén bejelentette, a kabinet nem akar demokrata, liberális és RMDSZ-es kormánybiztosokkal dolgozni. Így még a magyar többségű Hargita és Kovászna megye élére is román prefektusok kerültek, és helyettesítésüket sem bízták magyar tisztségviselőkre.
Az ország 41 megyéje közül 11 élén állt az RMDSZ által javasolt prefektus vagy alprefektus. A csíkszeredaiak úgy vélik, a prefektusnak kell tudnia magyarul.
Nagy takarításnak az egyik mozzanata, és én most is azt mondom, és vallottam, hogy magyar embereknek magyar vezetés kell. Még az átkozott Ceausescu korban is vigyáztak, amiből egyrészt mi is értünk, hogy magyar vagy magyarul tudó embereket helyenként elhelyezzenek, ha egyéb nem vakítás külföldi vezetése céljából is.
Romániában a prefektus képviseli a kormányt a megyében, és az önkormányzati határozatok törvényességét felügyeli. A prefektus kiemelt közhivatalnoknak számít, aki nem lehet valamely pártnak a tagja.
Úgy gondolom, hogy például Hargita megyében, amely 85%-os magyar többségű megye, fontos volt az, hogy magyar legyen a megye prefektusa, és fontos az, hogy a prefektusi intézmény vezetésében legyenek magyarok, hiszen az anyanyelvén a legkönnyebb szólni az emberekhez, és a 2,5 éves prefektusi, valamint 3 éves alprefektusi tevékenységemben ezt tettem én is.
Kerestük a kormány szóvivőt, de adásunkig nem nyilatkoztak.
Eltörölni a parlamentbe jutási küszöböt az új román kormány többség. A Szociálliberális Szövetség többségi választási rendszert akar bevezetni, ami azt jelenti, hogy minden választókerületből az első helyen végzett jelölt kerülne be a parlamentbe, a többiekre leadott szavazatok pedig elvesznek. A magyar pártok a kisebbségeknek csak az arányos választási rendszer felel meg, amelyben minden leadott fog számít.
Jelenleg minden párt a megszerzett szavazatok arányában jut képviselethez a román parlamentben. Az új törvénytervezet szerint egy 30%-os támogatottságú párt akár 2/3-os többséget is szerezhet, mert minden választókerületből a legtöbb szavazatot szerző jelölt jutna a törvényhozásba, az ellenfelekre leadott voksok pedig elvesznek. Ez azt jelenti, hogy egy párt akár 20%-os támogatással is kieshet a parlamentből, ha a jelöltjei sehol sem végeznek az élen. Ezzel azt akarjuk elérni, hogy senki se essen el a mandátumtól, aki kerületében megszerezte a legtöbb szavazatot, csak azért, mert pártja nem érte el a választási küszöböt, mondja a nagyobbik kormánypárt szóvivője. Eddig csak azok a pártok jutottak be a parlamentbe, amelyek országos szinten megszerezték a voksok legalább 5%-át. Az összlakosság 6,5%-át kitevő magyarság számára a küszöb eltörlése elvileg utat nyit a magyar-magyar verseny előtt, az erdélyi magyar néppárt elnöke mégsem örül ennek.
A kispártoknak, a regionális pártoknak és az etnikai pártoknak, amelyeknek a mozgástere egy régióra koncentrálódik, mi estünkbe Erdélyre, egyértelműen nem érdekünk egy többségi rendszer bevezetése, nem is igazságos, és minden olyan, ami az arányosság elvétől eltér, az számukra kedvezőtlen.
Az RMDS elnöke szerint egyenesen politikai katasztrófát jelentene a többségi választási rendszer bevezetése, amely szerinte sérti a parlamenti képviselet alkotmányos jogát. Az RMDS arányos képviseleti rendszert követel. Ha a parlament mégis elfogadná a törvény módosítását, az RMDS az alkotmánybírósághoz fordul jogorvoslatért.
Lemondott a plágium botrányba keveredett Joan Mang román tanügyminiszter. Viktor Ponta kormányának frissen kinevezett miniszterét 2 hete vádolta meg az ellenzék azzal, hogy japán kutatók munkáját másolta le. A disszertációnak csak a címét változtatta meg és kihagyott néhány grafikont. Joan Mang tisztségét ideiglenesen Liviu Pop, a társadalmi párbeszédért felelős miniszter veszi át. Bizalmat szavazott a szlovák parlament Robert Fico kormányának, és egy hétig tartó vita után a képviselők jóvá hagyták az új kabinet programját is. Az ellenzéki pártok szerint ugyanakkor a program nélkülözi a konkrétumokat. Az új kormány kisebbségpolitikai célkitűzéseit több szlovákiai magyar szervezet is általánosnak és ellenőrizhetetlennek nevezte. A magyar koalíció pártja szerint a kormányprogram nem veszi figyelembe a kisebbségek valós helyzetét, ami szerintük arra utal, hogy Ficóék a beolvasztás politikáját választották. A Most Híd párt cinikus kijelentésnek nevezte, hogy a kormányprogram célja a kisebbségek jelenlegi jogállásának megőrzése. Garázdaság miatt eljárást indított a pozsonyi kerületi rendőrkapitányság a vasárnap éjjel Pozsony óvárosában megvert 2 magyar fiú támadóival szemben. Amennyiben a gyanúsítottak bűnössége bebizonyosodik, 3 év börtönt is kaphatnak. A 2 férfi nem sokkal vasárnap éjfél után verte meg azt a 2 szlovákiai magyar fiút, akik egy születésnapi házibulit követően néhány társukkal együtt egy szórakozó helyre mentek. A székelyudvarhelyi Szent Miklós-hegyi plébánia papkertjében tartják majd Nyírő József búcsúztatását. A város polgármestere korábban nem adott engedélyt arra, hogy a ceremóniát székelyudvarhelyi főterén tartsák. Az 1953-ban elhunyt erdélyi magyar író koporsóját a Boldogasszony zarándokvonat május 24-én szállítja Budapestről Csíkszeredába. Onnan viszik az újratemetés helyszínére, Székelyudvarhelyre. Új utcanévtáblákat kapnak Kézdivásárhely utcái. Ezentúl szerepel rajtuk a névadók születésének és halálának dátuma, és az is, hogy az illető miről volt híres. Az önkormányzat ezzel tiszteleg a város elnevezésének 450. évfordulója előtt.
Társa Zsuzsi és Andis népviselet. Ez a paksi turistacsoport a város történelmével ismerkedik. János Zsigmond, magyar király, Erdély első fejedelme 1562-ben kiadott oklevelében nevezi első ízben Kézdivásárhelynek a települést.
Ha idejel látogatunk, akkor mi is büszkék vagyunk rá.
A Gábor Áron nevét viselő főtér utcanév tábláját cserélik az önkormányzat alkalmazottai. A 48-as ágyűöntő tüzérőrnagy neve közismert Székelyföldön, de vannak olyan utcák, amelynek névadójáról még a helybeliek is keveset tudnak.
Szeretnék elérni azt, hogy mindenki a városunkban rendelkezzen azzal a kis helyi kultúrával, hogy minden utcának a névadója ki is volt, mit is tett.
Otthon nem biztos, hogy nekiállna mindenki könyvből kikeresni, hogy például Gábor Áron mikor született és mikor halt meg, de hogyha minden nap elmegy ugyanaz az utcatábla mellett, akkor egy idő múlva megjegyzi azt.
Az önkormányzat azért készítette a mutatós, magyarázó utcanévtáblákat, hogy a helybeliek és az odalátogatók tájékozódni tudjanak arról, hogy a névadó mit jelent a város és Erdély történelmében.
Módosítaná a szlovák Kreszt a Híd Most Magyar-Szlovák vegyes párt, hogy a kerékpárosok bizonyos mennyiségű alkohol elfogyasztása után is közlekedhessenek. Szerintük ez Európa legtöbb országában lehetséges, a zéró tolerancia viszont elriasztja a turistákat Szlovákiából. Péter Sándor magyar belügyminiszter egy hasonló javaslatra korábban azt mondta, a főutakon kizárt az enyhítés, a kerékpárutakon viszont nem tartja elképzelhetetlennek.
Jól rajtoltak!
Számtalan olyan videó van az interneten, amelyen részeg biciklisek próbálnak közlekedni az úton több-kevesebb sikerrel. Olyat is találni, amelyen egy férfi a rendőrségi szondát akarja meghúzni, mert azt hiszi pálinkás üveg. Szlovákiában zéró tolerancia van érvényben az ittas kerékpárosokkal szemben. Ennek ellenére szinte minden kocsma előtt látni bicikliket. Tulajdonosaik nem félnek a balesetektől.
Nem hiszem annyit, hogy okozzak. Még eddig nem okoztam semmit.
0,2-től 0,9-ig van.
A Híd Most Magyar-Szlovák vegyes párt szerint Európa legtöbb országában bizonyos mennyiségű alkohol fogyasztása engedélyezett a kerékpárosoknak. Ezért módosítanák a szlovák Kreszt.
Tudományos alapra helyezzük az érvelésünket, és hát én remélem azt, hogy mivel, hogy mondtam azt is, hogy egy kerékpáros nem jobb oldali, és nem bal oldali, hanem mindenféle, hogy találunk olyan támogatást a parlamentben, amelyel ez a törvény átmehet.
Nagy levegőt tetszik venni, és mint a lufit fújna. Bele kell fújni a csőbe.
De nem kell bepakolni.
Nem muszáj.
Magyarországon szintén zéró tolerancia van érvényben a biciklisekkel szemben. Tavaly ugyanis az ittas balesetek negyedét ők okozták. Húsvétkor például másfélszer annyi részek kerékpárost büntettek meg a rendőrök, mint a hány autóst. Az MTI Hírcentrum által megkérdezett vendéglő szerint egy-két korsó sör a legtöbb embernek nem árt meg.
Én úgy gondolom, hogy egy két sört megiszik egy-két korsó alatt, amíg ugyanúgy fel tudja mérni a helyzetet, vagy a valós vagy vélt vészhelyzeteket, tehát a reakciója nem fog ettől csökkenni.
Pintér Sándor belügyminiszter a múlt heti Fidesz frakcióülésen azt mondta, ha módosítanák a Kreszt, őt nem zavarná, ha a kerékpárutakon olyan biciklisek is közlekednének, akik fogyasztottak alkoholt. A főutakon azonban ezt továbbra is kizártnak tartja.
Egyre több háziállatot, főként birkát és tehenet támadnak meg a medvék Székelyföldön. Habár a medvék főleg gyümölcsöt, gabonát és magféléket esznek, gyakran támadnak háziállatokra is. A székelyföldi vadőrök azt mondják, a medvék elszaporodtak, de mivel védett állatok, csak nagyon keveset lehet kilőni közülük.
Csak a bundája maradt meg a jóból a medve támadás után. Az egyik oklandi gazdának egy nap alatt két birkáját ölte meg a medve.
Nézzük, odos, ha egyet leütt, kutya, akkor nekifuttom, a másikot elkapta, és úgy vitte is. Hát ott megfogja, sziszi, a hőnyol, úgy megy vele, mint a macska az egére.
Burján Istvánnak az elmúlt két évben már a második tehenét öli meg ugyanaz az anyamedve.
De ha nem fél az embert, ő is egy gyata. Kutyák is mentek volna, kővel mindannyian igaz a kutyákat is. Már itt van mindjárt belőle a patok, és onnan röhánja ki a köveket.
Riasztó lövéssel próbálják elzavarni a Szent Anna-tó közelében élelem után kutató állatot. Kevés sikerrel.
Ha fele lenne, akkor is túl sok lenne.
Az oklandi vadőr szerint túl sok a medve. A rábízott területen legalább 30 medve él.
Az a fél medve, amelyket mi évente lövünk, az röhelyes számna. Tehát minden második évben egy medve.
A vadőr szerint azért szaporodtak el a medvék, mert csak nagyon keveset lehet kilőni. A medve ugyanis védett állat, ezért csak minisztériumi engedéllyel vadászható.
Idén is lesz székelyvágta, a nemzeti vágta egyetlen határon túli selejtezőjét a Sepsiszentgyörgytől 10 kilométerre lévő óriás pincetetőn tartják. A júliusi verseny egyik újdonsága, hogy a rendezvény kétnapos lesz, így számos lovas, kulturális és szórakoztató programmal bővülhet a verseny július 14-én és 15-én. A vágta első helyezettjei Székelyföldet képviselik majd a nemzeti vágtán, amelyet szeptember közepén tartanak Budapesten. Ez volt a híradó, már is jönnek a sporthírek és az időjárás jelentés, majd a közbeszéd. Süveges Gergő várja önöket, maradjanak a Dunán, viszontlátásra.
Nevetni. De mióta műfogsót viselek, sokkal óvatosabb lettem. Nevetés közben mindig attól tartottam, hogy a fogsorom meglazul. Végül a férjem megkérdezte, hová lett a lány, aki mindig felszabadultan nevetett.
A korregát javaslom akkor is, ha a műfogsor jól illeszkedik, mivel erős tartás biztosít akár 12 órán át.
A korregát most már rendszeresen használom, a férjem ismét nevető lánynak hív.
Proenzi 3 Expur a 3-as hatás mellett Expur Komplexel is segíti az ízületek egészségét. Egészséges ízületekkel, vidámabb a tavasz. Ezért a 90 darabos Proenzi 3 Expur mellé most 30 darabot ajándékba adunk. Proenzi 3, az ízületek mozgathatóságáért.